műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Sikeres évet tud maga mögött a Sárospataki Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma. A házasság hetét megünnepelték a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában. Edelényben tartottak az egészségkárosodott személyek hozzátartozóinak fórumot. 488 milliárd forintból újultak vagy újulnak meg szakképzési intézmények. Erről Varga Bajusz Veronika szolnokon beszélt. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Sikeres évet tud maga mögött a Sárospataki Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma. Hagyományos programok, kiállítások, interaktív rendezvények, társintézményekkel megvalósult közös szervezések összesen több mint 160 ezer látogatót vonzottak a térségbe és ezen belül a Sárospatakra, mondta el összefoglalójában dr. Tamás Edit igazgató.
Programok nyüzsgés tekintetében talán a 2019-es év volt az elmúlt évtizedekben a legnagyobb. Akkor ígéretet kellett tennem évvégén a kollégáknak, hogy most egy kicsit nyugton maradunk. Na hát azt túlszárnyaltuk 2025-ben, és hát még most kopogtat az újabb évforduló. Én azt hiszem, hogy egy mind látogatottságában, mind programok tekintetében tényleg egy fantasztikus évet zártunk. Több mint 160 ezer látogató volt, nőtt a fizető látogatók száma, azért ez is fontos. Nagyon sok programunk volt, tehát, és hihetetlenül nagy az érdeklődés a múzeumpedagógiai rendezvényeink vagy programjaink iránt, hiszen benne vagyunk a Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Programba. Nagyon jó együttműködést mondhatunk, hiszen ez a Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program, ez a NÖRI-vel, tehát a Nemzeti Örökség Intézetével közös munkánk gyümölcse, hiszen ők azok, akik a magyarországi nemzeti és történelmi emlékeket, helyeket összefogják, és ennek kebelében közösen szerveződnek ezek a múzeumpedagógiai programok, és 2025 pedig már olyan szempontból is különleges volt, hogy mi egy kettős emlékhely vagyunk, aki tudja, aznak nem meglepő, hogy Patakon úgy van történelmi emlékhely, hogy a Rákóczi Vár és a Református Kollégium, hiszen a Sáros Pataki történelem kultúrának a két fellegvára, ha nem is egymás mellett, de hát a kisvároson belül, és így ez a közös emlékhely lehetőséget is arra, hogy együtt vegyünk részt az emlékezet pedagógiai programba. A kadett program is megjelent a kínálatunkban a lehetőségeink között 2025-ben. Ez a katonai képzésben résztvevő középiskolásokat jelenti, ez néhány programot jelent országosan is, de ebből mi jelentős szeretet tudtunk kiszakítani. Minden rendezvényünk, amit úgymond bele lehet számolni, az ezres nagyságrendű, de egyébként, ami olyan nagyobb léptékű saját rendezvény, az 77 rendezvényünk volt, és ezeknek a résztvevőinek száma több mint 15 ezer.
A házasság hete alkalmából egy közös találkozásra, interaktív foglalkozásra és baráti beszélgetésre várta a szülői, dolgozói házaspárokat a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola. A programot a Családi Életre Nevelés Munkaközösség szervezte, amely évek óta kiemelt figyelmet szentel a házasság hetének. Farkasné Gyüre Zsuzsanna munkaközösség vezetőt Koleszár Krisztián tudósítón kérdezte.
Kifejezetten a szülő és pedagógus házaspárok számára szerveztünk egy ilyen kis találkozót. Főtisztelendő Bereckei Miklós atyát kértem fel, hogy a házasság kincsei témában egy kis előadást tartson, egy kis bevezetőt, mert utána ilyen interaktív feladatokkal készültünk, ahol 5 asztalt készítettünk elő, olyan témában, hogy például egy szó, ami megtartja a házasságot, ezen kívül a hűség, a megbocsájtás, aztán a figyelem és a hála témájában, és ilyen 2-3 perces kis feladatok voltak, ahol a házaspárok egymásra figyelve és együtt oldották meg ezeket a pici feladatokat. Nem volt semmilyen sorrend, úgyhogy kötetlenül, közben beszélgetve más házaspárokkal keresték fel ezeket az asztalokat, és én azt gondolom, hogy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy arra kis időre, de egymásra figyeljenek, egy pici időt úgy egymásnak szenteljenek, úgyhogy én nagyon remélem, hogy nagyon jól érezték magukat, és ez egy töltekezés volt mindannyiunk számára.
Még egy mini kiállítás is megszületett erre az alkalomra.
A mini kiállítás, igen, ezen alkalomra született, de ez a gyerekeknek is, hiszen családi életre nevelés munkaközösség vezetőjeként, és tehát itt az iskola elkötelezettje a családi életre nevelésnek, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hiszen mondhatnánk azt, hogy az iskolába, a házassághoz a gyerekeknek éppen még most mi köze van. Hát az a köze, hogy ugye a házasságból születik a család, és a családban kezdjük el megtanulni, hogy hogyan szeressünk, hogyan legyünk türelmesek, hogyan bocsássunk meg, és ezért tartjuk ezt most már több éve fontosnak, hogy egy ilyen kis kiállítás is legyen, ami felhívja erre a hétre a figyelmet. Most éppenséggel kiállítottunk például iskolánkban tanító házaspároknak a gyönyörű népi menyasszonyi és vőlegény ruháját, ezen kívül egy másik házaspárunknak is például a meghívóját tettük ki, vagy mivel nekik az a nevük, hogy Mackó, ezért ugye egy vőlegény és egy menyasszony mackót is kiállítottunk, amit ők adtak nekünk, bocsájtottak rendelkezésünkre, és ezen kívül még a szülőket is egy kicsit bevontuk ebbe, mert felhívtuk a figyelmet arra, hogy ők is küldhetnek ilyen kis családi kincseket, és azt is a tárolóba kiállítottuk, ahol még ilyen kis történetek is csatlakoztak ehhez, és ezt, amikor tartottuk a családórát, akkor ezzel kezdtük a családórát a gyerekek számára, hogy lejöttünk, megnéztük ezt a kis inspiráló kiállítást, és aztán folytattuk a foglalkozást a termekben.
A Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény fogyatékkal élő személyeket támogató szolgálata Edelényben várta az egészségkárosodott személyek hozzátartozóit. Itt a szakemberek a fejlesztési lehetőségekről, gondnokság alá helyezésről és a támogatott döntéshozatal menetéről egyeztettek az érintettekkel. Ugyanez lesz a téma a miskolci rendezvényükön is, amelyet a Meszegyi központjában a Mátyás Király utca 15 szám alatt tartanak február 24-én kedden 10 órától. A részletekről Tasi Zsuzsanna, a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény fogyatékosügyi munkatársa tájékoztat.
Maga a fogyatékosságügyi tanácsadás az a Meszegyinek a speciális szolgáltatása, és korábban ez 2018-ban indult, akkor még projektként, országos szinten egy kiemelt projekt részeként, és az volt a küldetése, hogy modellezzen egy olyan korábban hiányzó szolgáltatást, amely ingyenes és könnyen elérhető, továbbá hatékonyan segíti a fogyatékos embereket és családtagjaikat, hogy megfelelő információ átadása hozzá tudjanak jutni különböző szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, és így elérhetővé váljon számukra minden olyan szolgáltatás ellátása, amiről addig mondjuk nem tudtak, vagy szükséges az adott problémáik megoldásához. Mi abban segítjük a hozzánk forduló fogyatékos személyeket, hozzátartozóikat, és magukat a szakembereket is, hogy hozzájussanak azokhoz a szolgáltatásokhoz, ami most jelenleg a rendszerben benne van, és akkor gondolok itt mondjuk a szociális ellátás területén, hogy hol vannak bentlakásos intézmények, hol vannak fejlesztési lehetőségek, különböző fogyatékos személyek által igénybe vehető nappali ellátások, támogató szolgálatok, vagy hogyha szélesítem a kört, akkor mondjuk hogyan lehet bejutni mondjuk az egészségügyi intézményrendszerbe, mondjuk a szakellátások területére, hogyan kaphat valaki diagnózist, például most nagy probléma az, hogy nehéz hozzájutni mind a kiskorúaknak, mind a felnőtteknek, hogy autizmussal kapcsolatban diagnosztizálják őket. Tehát, hogy ez egy ilyen országos szintű elakadás sajnos a szakember hiány miatt. Gyakran arra kényszerül a szülő, hogy a gyermekét mondjuk iskolába vigye, de az iskolában nem lehet mondjuk egész nap, vagy az óvodai intézményben sem lehet egész nap, nem tud munkát vállalni, és ilyenkor szükség van valamilyen keresetre, úgyhogy most, amit tud igényelni egy ilyen szülő, hogy az a gyermekek otthongondozási díja, tehát abban segítjük őt, hogy hozzá tudjon jutni ehhez az ellátáshoz, és nyilván tájékoztatjuk, hogy ő valóban jogosult erre, milyen nyomtatványokat kell benyújtani, miket kell igazolnia, és segítjük az ügyintézés útját. Hát magát a szolgáltatást azt úgy szervezzük, hogy mivel minden megyében 2 fogyatékosságügyi tanácsadó van, tehát elég nagy területet kell 2 embernek lefedni, és a szociális szolgáltatások rendszerére lett ráépítve maga a tanácsadás, és minden járásban van család és gyermekjóléti központ. Mi velük vesszük fel a kapcsolatot, a központok pedig tisztában vannak azzal, hogy az adott településeken hol élnek a fogyatékos személyek, ki az, aki rászorul egy ilyen típusú segítségre, és általuk tudunk közelebb jutni az emberekhez. Eléggé bonyolult. Állandóan be kell bizonyítani mondjuk egy fogyatékos személynek, hogy ő valóban fogyatékos. És ahhoz, hogy ő ezt a hivatalok felé be tudja érdemben bizonyítani, ahhoz el kell menni egy szakorvoshoz, házi orvoshoz, különböző vizsgálatoknak kell alávetnie magát, és az erről szóló dokumentációt az be kell nyújtani a hivatalokba, akik majd ezt elbírálják. És hogyha belegondolunk abban, hogy egy fogyatékos személlyel közlekedni a kórházakba és különböző intézményekbe, az egy elég nagy terhet ró a családra. Még bőven lenne kapacitásunk, tehát havi egyszer szoktunk kimenni minden járás központba, és van egy Facebook oldalunk, ahol ezeket meg szoktuk hirdetni, a fogyatékosságügyi tanácsadás Facebook oldal, tehát ott mindenki meg tudja nézni, hogy az ő adott járásában, a járás központban mikor tartunk ügyfélfogadást. A helyi szokásos módon meghirdetni ezeket az ügyfélfogadásokat. 2 órát vagyunk kint egy járás központba, és nem minden esetben van telt ház. Tehát valamikor csak egy ember van, valamikor kisebb megyünk, mert nincs bejelentkezett ügyfél, de van olyan járás, ahol viszont mindig telt ház van.
Már 488 milliárd forintból újultak vagy újulnak meg a szakképzési intézmények. Ennek egyik fő eleme a csaknem 100 milliárd forintos 21. századi szakképző intézményfejlesztési program, amely keretében országszerte 18 szakképzési centrumban 34 iskola újul meg, köztük a szolnoki SC is, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára, a szolnoki SC Jendrassik György gépipari technikum új tanműhely épületének ünnepélyes átadásán. Varga Bajusz Veronika elmondta, az ország és talán Európa egyik legmodernebb tanműhelyét adják át. A szolnoki SC több mint 6 milliárd forintos támogatásban részesült, hogy olyan kimagasló tudású szakembereket képezhessen, akik nem csak kielégítik a város, a régió munkaerőigényeit, hanem piacformáló tényezővé válnak. Hicsó György, a szolnoki szakképzési centrum kancellárja elmondta, új tanműhely épült, a régi műhely megújult, az eszközök mintegy 80%-át beszerezték. A beruházás lehetőséget biztosít az oktató kollégáknak, hogy az új eszközökkel a munkaerőpiacon helytállni tudó fiatalokat képezzenek, fűzte hozzá. Regionális híreink végén az időjárásról. Pénteken északnyugat felől folytatódik a felhőzet szakadozása, csökkenése. A felhő átvonulások mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Az északkeleti csücsökben maradhat legtovább felhős az ég, de legkésőbb délutára ott is megszűnik a csapadék. Az északnyugati szelet nagy területen gyakran élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 10 és 15 fok között alakul. Ennél pár fokkal alacsonyabb értékek a legtovább felhős tájakon valószínűek. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. február 12-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Az Egri önkormányzat tulajdonába kerülhet a Dobó István laktanya. Kossuth Zsuzsanna emlékversenyt tartottak a Heves vármegyei Markot Ferenc kórház refektóriumában. A Magyar Kertépítők Országos Szövetsége szakmai konferenciát tart február 10-e és 13-a között Tegerben. Ezek mai adásunk témái.
Kora esti hírmondó.
A Dobó István laktanya jelenleg egy állami tulajdonban lévő épület együttes, mely 37.675 négyzetméter nagyságú területen helyezkedik el. Az ingatlan 2007 óta nem tölt be már katonai funkciót, továbbá az állapota folyamatosan romlik, mivel használaton kívül van. Ezen felül a közlekedést is rendkívül korlátozza az omlásveszély miatt kihelyezett lezárások. Az épület karbantartása, illetve felújítása és használatba vétele talán minden helyi lakos számára kiemelten fontos lenne. Eger megyei jogúváros önkormányzata a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-vel kötött megállapodás értelmében önkormányzati tulajdonba kerül a Dobó István laktanya, mondta el rádiunknak Wagner Ákos polgármester.
2025 nyarán értünk oda, hogy ezzel a kérdéssel is foglalkozunk, és dr. Pajtó Gábor képviselő úrnak a szerepét szeretném kiemelni abban, hogy előre mozdította ezt az ügyet, hiszen 25. augusztus 21-én közösen elmentünk a Magyar Állami Vagyonkezelő MNV, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-nek a vezérigazgató asszonyához, és mondtuk neki, hogy ezt az ingatlan szeretnénk megszerezni, illetve itt maga az önkormányzatnál is megtaláltuk azokat a dokumentumokat, ami régebben indult meg egy ilyen hármas ingatlan cserével kapcsolatos eljárás, de nem sikerült végigvinni, hogy ezt mi szeretnénk végrehajtani. Nyitottság és együttműködést kaptunk az MNV ZRT-nek a vezérigazgatójától, és innen elindult egy operatív szakmai munka. Az önkormányzatnál is sikerült most már felépíteni egy olyan csapatot, aki szakmailag képes végigvinni egy ilyen nagy volumenű ingatlan cserét, úgyhogy most vagyunk abban a pillanatban, hogy a februári közgyűlésre tudunk előterjeszteni a képviselőtestületnek ezzel a ingatlan cserével egy szerződést, amely tartalmazni fogja azt, hogy mit adunk cserébe. Mit adunk cserébe? Az egyik ingatlan, amit adunk és felajánlottunk, a Mátyás Király úton a mezőgazdasági épülete. Üresen álló épület, valamikor iskola volt, és az önkormányzat nehezen tud vele mit kezdeni, úgyhogy ezt az épületet ajánlottunk fel. Illetve az Egészségház utcának a végén az egyetemnek a úgynevezett B épületének kisebbik hányada, közel a fele, de annál picit talán kevesebb, a Egri önkormányzatnak a tulajdonában van, de úgy, hogy mikor ide került hozzánk, az egyetemnek oktatási célokra használatba kellett adni, tehát ez egy holt vagyon Eger számára, sem bevétele, sem nem mozdítható, hiszen az egyetem használja. Ezt a két ingatlant ajánlottuk fel. Ez a két ingatlan egyébként érintett a katolikus egyetemnek a létrehozásában, egy 21-es törvény deklarálja, hogy ha ez állami tulajdonba kerül, akkor a egyházmegye majd az egyetemnek a használatba kell adni, tehát ez a törvényi pont is létrejöhetne ezzel a cserével. Lezajlottak az ingatlanbecslések, volt némi értékaránytalanság, és ezért cserébe még kértünk plusz ingatlanokat a Magyar Államtól. Megkapjuk a kettes kórháznak a Tündérpart utcának a végén lévő területét, tehát nem az egész kettes kórházat, hanem a Tündérpart utcának a tetején lévő, valamikor ez egyébként egy kézilabda vagy focipálya volt, egy sportpálya volt annak a területét. Ezt parkolási célra szeretnénk hasznosítani a egriek számára, illetve a déli iparterületen van a Külsősor utcában a CETEF Hungária Kft-től délre egy 54 000 négyzetméteres, jelenleg is üresen álló terület, amit szintén megkap az EGRI önkormányzat, és erre pedig gazdaságfejlesztési funkciót szeretnénk tenni, vagy már itt lévő vállalkozások számára, vagy pedig új gazdasági szereplőknek a bevonzására szeretnénk ezt a területet bevonni.
A Magyar Ápolók Napja alkalmából rendezték meg a Kossuth Zsuzsanna emlékversenyt a Hevesvár megyei Markott Ferenc Kórház refektóriumában. A program nagy érdeklődésnek örvendett, továbbá számos ápolóasszisztens vett részt a versenyen. Az eseményen főigazgatói kitüntetésben részesült, kiemelkedő munkája elismeréséért, valamint szakmai precizitásáért Tóth Tünde, a belgyógyászat ápolóasszisztense. Dr. Stankovics Éva a rendezvény közösségépítő erejére helyezte a hangsúlyt.
Szakmaiságot hangsúlyozta ezen a versenyen, nagyon-nagyon fontos. Nagyon nagy figyelmet szeretnénk ebben az évben is fordítani arra, hogy egy kicsit csapatokat, osztályokat, közösségeket építsünk és kovácsoljunk össze, hiszen én azt gondolom, hogy a munka, a teljesítmény, a mindennapi élet is akkor halad előre, akkor tudjuk hatékonyan jó érzése, jó kedvűen, elégedettséggel végezni a munkánkat, hogyha mindezt olyan mikro-makro közösségben tesszük, ahol jól érezzük magunkat, ahol támaszkodhatunk egymás segítségére, ahol minden problémánkra legyen az bármennyire is furcsa magánéleti, mert mindenki éli a mindennapjait, és azért ha akarjuk, hanem kihatással van ránk a magánéletünk, de hogyha egy olyan közösségbe érkezik a munkakezdéskor, vagy a munkavégzéskor valaki, ahol egy támogató, kooperatív, együttműködő közösségre lel, én azt gondolom, hogy a segítség lehet a mindennapi nehézségekben, vagy a mindennapi nehézségek áthidalásában. Úgyhogy én ezért örülök ennek a versenynek. Magának, ennek a konkrét napnak is azért, amellett, hogy ez egy verseny, meg nyilván mindenkit izgatottsággal, izgalommal tölt el, az egyik legfőbb célja az, hogy jól érezzék magukat. Jó, tehát, hogy egy kicsit kiszakadjanak a mindennapokból, egy kicsit látták biztos itt az elmúlt hetekben több olyan rendezvényt szerveztünk már, könyvbemutató, igazgató úr podcastokat vesz fel, hogy egy kicsit kizökkentsük magunkat a mindennapi mókuskerékből, és erőt nyerjünk akár lelkileg, mentálisan a feladataink ellátásához. Én így tekintek erre a mai napra.
Immár 17. alkalommal rendezik meg a Magyar Kertépítők Országos Szövetségének szakmai konferenciáját, melynek idén a Hotelegeris Park ad otthont február 10-e és 13-a között. A konferencia fókuszában a városi, valamint a tájképi fásítás komplex kérdéskör áll. Az ökológiailag stabil zöld felületek létrehozása rendkívül fontos, ezért közös gondolkodásra invitálják a kertgazdálkodókat. Az idei év különlegessége, hogy Európa legnagyobb faiskolájának, az észak-németországi Brunz faiskolának a tulajdonosa, Jan Brunz is előadóként vesz részt a versenyen. Az eseményen közel 800-an lesznek jelen. Emelte ki Dezsényi Péter, a Főkert főigazgatója, a Magyar Kertépítők Országos Szövetségének elnökségi tagja.
Most már az összes zöldfed gazdálkodásban dolgozó szakmai szervezet bekapcsolódott. Így alakult ki a szakmai napok. Ez minden évben februárban kerül megrendezésre, 4 napos most már, és a zöldfed gazdálkodás, tehát a magyarországi településeknek a zöld infrastruktúrájával foglalkozó szakembereknek az éves találkozója. Szinte mindenki, aki számít vagy számottevő, az itt van. Ugye itt a tervezés, kivitelezés, zöldfelt fenntartás, faápolás, öntözés technológia, integrált növényvédelem, minden szakág megjelenik, és különböző szekciókban előadások vannak, workshopok vannak, és egyéb rendezvények. Természetesen az előadásokon kívüli beszélgetések és esti közös mulatság és kapcsolatépítés is hozzátartozik az egészhez. Az agrárminiszter úr is mindig megtisztel minket, ő pénteken fog érkezni, meg államtitkárok és méltóságok is eljönnek. Ugye a nagyon fontos trend vagy változás az a klímaváltozás. Ez alapvetően meghatározza a mi mesterségünket az utóbbi egy-két évtizedben is egyre nagyobb és gyorsabb mértékben. Az idei szakmai napoknak a központi témája az a fa, és a településeinken lévő fák, akár közterületeken, akár magánkertekben vannak, erősen ki vannak téve a klímaváltozásnak, és a klímaváltozás mellett a beépítettség növekedésének, a közművek gyarapodó számának és különböző terheléseknek, és az egyik legnagyobb fejfájást, kihívást a jövőre vonatkozóan a városok, falvak, településeknek a faállománya jelenti. Ez a mostani téma. A nagy trend az elmúlt 15 évben az az, hogy a díszkertészet, ahogy régen hívtuk, az az ökológiai irányba fordult. Ezt úgy is nevezzük, hogy ökológiai fordulat, meg is jelent ezzel kapcsolatban egy kiáltvány néhány éve a szakmán belül, és ez azt jelenti, hogy ha leegyszerűsítem egy kicsit, hogy a klímaváltozás megváltozott kihívásaira az egyik legfontosabb válaszunk az az, hogy ökológikusan kezdünk el gondolkodni, és már nem egyszerű dísznövények sokaságát telepítjük a városokba, hanem társulásokat, élőhelyeket, ökológiai rendszereket telepítünk és nevelünk, támogatunk, mert ezek sokkal ellenállóbbak, sokkal jobban viselik a szélsőséges időjárási körülményeket, nagyobb a biológiai teljesítményük, jobban megtartják a vizet, több szennyező anyagot tudnak megkötni a leveleikkel, és nem csak Magyarországon, de az egész világon ebből az irányba fordult a mi szakmánk.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Isten igéje válaszként érkezik életünk igazságát kereső igyekezetünkre, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. Február 11-én a 6. Pál teremben tartották az általános kihallgatást, melynek keretében a Szent Atya folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. A Dei Verbum dogmatikus konstitúcióról szóló 5. beszédének címe Isten igéje az egyház életében. Hangsúlyozta, a Szentírás olvasásának és a róla való elmélkedésnek a végső célja megismerni Krisztust és általa kapcsolatba lépni Istennel. 14. Leó pápa kiemelte, az egyház a Szentírás voltaképpeni közege. A Szentlélek sugalmazása alatt a Biblia Isten népéből született és Isten népének rendeltetett. Úgymond a keresztény közösségben van a maga élettere. Az egyház életében és hitében találja meg ugyanis azt a tervet, amelyben fel tudja tárni jelentését és meg tudja mutatni erejét. A Szent Atya hozzátette, kedves testvéreim, az egyházban élve megtanuljuk, hogy a Szentírás teljes egészében Jézus Krisztusra irányul, és megtapasztaljuk, hogy ez adja a Szentírás legmélyebb értékét és erejét. Krisztus az Atya élő szava, Isten megtestesült igéje. Az összes írás az ő személyét és üdvözítő jelenlétét hirdeti mindannyiunknak és az egész emberiségnek. Nyissuk meg tehát szívünket és elménket ennek az ajándéknak a befogadására, Máriának, az egyház anyjának iskolájában, fogalmazott Leó pápa katekézisében. Szenvedők, lélekben együtt vagyunk veletek. Fordult 14. Leó pápa a betegek világnapján a betegekhez és a szenvedőkhöz. Február 11-én délelőtt az általános kihallgatást követően a Szent Atya a vatikáni kertekben található Lourdes barlanghoz ment, gyertyát gyújtott a szeplőtelen szűzanya szobra előtt, és imádkozott minden betegért, szenvedőért, akikről a betegek világnapján különös szeretettel emlékezünk meg. A Szent Atya elmondta, ma ezen a betegeknek szentelt napon szeretnék lélekben együtt imádkozni mindazokkal, akik a világban szenvednek. Imádkozunk értetek. Szívből köszönöm nektek, hogy vállaltátok az erőfeszítést, hogy eljöttetek és itt legyetek velünk ezen az imádságos alkalmon, édesanyánk Mária színe előtt, a Lourdes szűzanya liturgikus emléknapján. Nagyon szép ez a nap, emlékeztet bennünket édesanyánknak, Máriának a közelségére, aki mindig kísér, és oly sok mindenre tanít bennünket. Arra, hogy mit jelent a szenvedés, a szeretet, életünknek az Úr kezébe való átadása, hangsúlyozta a Szentatya, majd hozzátette. Kérjük tehát az Úr áldását rátok minden betegre, ezen a napon és mindenkor, továbbá mindazokra, akik mellettük állnak, az orvostudomány képviselőire, az orvosokra, az ápolókra, és arra a sok emberre, akik közel vannak hozzánk, különösen a legnehezebb időszakokban, fogalmazott 14. Leó pápa a Betegek Világnapján. Nekünk fontos, hogy a hitet olyan közegben tudjuk megélni, melynek méltósága tükrözi az egyház reménységét és hivatását, hangsúlyozta Nacsa Lőrinc nemzetpolitikai államtitkár a vajdasági Zomborban a Szent István Király templom felújított orgonájának átadó ünnepségén. Hozzátette, ezért újult meg az elmúlt 16 évben 4000 templom, és épült további 200 szerte a Kárpát-medencében. A célunk, hogy az idén folytassuk a megkezdett munkát, ehhez számítunk az önök támogatására is, húzta alá. Ez az orgona végig szolgálta a magyarság egyik legsötétebb, legnehezebb évszázadát. Sokat veszítettünk, de a reménységünk, bizalmunk a gondviselésben mindig megmaradt. Hangsúlyozta Nacsa Lőrinc, mint mondta, az orgonát azzal a reménységgel kell hallgatni, hogy a hit a jövőben is képes megtartani a magyarokat. Kívánom önöknek, amit minden magyar közösségnek is kívánok a világon, hogy álhatatosan maradjunk meg ezen a talpazaton állva, szögezte le. A Betegek Világnapján február 11-én ünnepi szentmisét mutattak be a betegekért és az őket gyógyítókért, gondozókért az egri fájdalmas anya szervét a templomban. A szentmise főcelebránsa Ternyák Csaba egri érsek volt. Most őt hallják.
Szent II. János Pál pápa azért ezt a napot választotta a Betegek Világnapjául, mert Szűz Mária anyai közelségét különleges módon megérzik azok a betegek, akik testben vagy lélekben elzarándokolnak Lourdesba. Ez az evangélium, amelyet az imént hallottunk, jó rámutat arra, hogy Szűz Mária igazi, gondos édesanyaként áll mellettünk, mint ahogy állt fia mellett is. Amikor ezen a mennyegzőn, ahol együtt volt Jézus tanítványaival és édesanyjával, elfogyott a bor, akkor tudták, hogy kihez kell fordulni. Máriához, Jézus édesanyjához, aki közben járt értük. Mi is így vagyunk, amikor különböző szükségletekben szenvedünk, vagy amikor éppen betegek vagyunk. Hogyha nagy a baj, akkor tudjuk, Máriához bizalommal fordulhatunk. A betegség és a szenvedés keresztje sajnos előbb-utóbb mindannyiunk életében elkövetkezik, akiket az Isten hosszú élettel ajándékoz meg. A szenvedéstől azonban mindannyian visszariadunk és félünk. Nagyon is érthető és emberi ez a hozzáállásunk. Maga az isteni üdvözítő is visszahőkölt a ráváró szenvedések elől, amikor a Getszemáni kertben így imádkozott, Atyám, vedd el tőlem ezt a kelyhet, és aztán hozzátette, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Éppen ezek az utolsó szavak jelenthetnek példát számunkra is, ha a betegség keresztjét kell hordoznunk. Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ez a belesimulás Isten akaratába, amelyben még képesek vagyunk a szenvedés kelyhét is kiinni, ez a szeretetből viselt szenvedés, a szeretetből való elfogadás, ez az, ami erőt ad a legnehezebb keresztek viseléséhez is. Hiszen kötelességből, parancsra, sok mindenre nem vagyunk képesek. Szeretetből azonban még szenvedni is képes az ember.
Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények igazgatóinak tartottak értekezletet az érseki papnevelő intézetben kedden. A nap folyamán szent misén vettek részt, előadásokat hallgattak, és az aktuális ügyeket beszélték meg a résztvevő intézményvezetők. A szentmisét bemutató Ternyák Csaba egriesek prédikációjában a gondolatok, szavak és tettek összhangjára, egységére biztatta a jelenlévőket. Ha biztos kapaszkodót akarunk adni a diákoknak, ha azt szeretnénk, hogy boldogok legyenek, akkor a szívüket kell formálni, Jézus szívéhez hasonlóvá kell alakítani azt, hogy legyenek becsületesek, egyenes szívűek, segítőkészek. Dr. Puskás Balázs, a Váci Szent Mihály intézmény fenntartó főigazgatója, gyermekvédelem, digitális detoxikáció és intézményfenntartás témakörében tartott előadást. Kiemelte, hogy az egyház azért tart fenn iskolákat, mert pasztorál és evangelizál, és a sajátos eszközein keresztül szeretne keresztény nevelést megvalósítani az iskolákban. A katolikus iskola akkor tud sikeres lenni, ha a helyi egyházzal jó kapcsolatot tart fenn. Saját feladatukról, céljukról szólva hangsúlyozta, hogy intézményfenntartóként segíteni kell az iskolaigazgatók munkáját különböző eszközökkel, lehetőségeket kínálva számukra a hatékony oktató-nevelő munka innovatív végzéséhez. Ilyen például a KET pedagógia, az iskolakert program, az alkotópedagógia, a LEGO pedagógia, a környezetpedagógia. Lóci Tamás atya, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke Remény az iskolában címmel tartott előadást. Mint mondta, mindenben és mindenkiben felfedezhetjük a reményt. A gyermekek, az elkötelezett pedagógusok, a velük egy irányba nevelő családok is a remény hordozói. Az egyházi év, az ünnepek, de akár egy mosolyunk is a remény hordozója. Rámutatott, hogy a pedagógus akkor lehet a remény hordozója, ha hívő, imádkozó ember, aki találkozott már Istennel, van vele személyes kapcsolata, olvassa, imádkozza és életre váltja a Szentírást, és szívesen van az Eukarisztia közelében. Lóci Tamás atyát hallják.
Azon felül, hogy már önmagában öröm találkozni évente kétszer az intézményfenntartóknak, nekik is egymással és nekünk velük, azon kívül természetesen mindig öröm találkozni az igazgató kollégákkal, intézményfenntartókkal, akik a napi szinten végzik a nevelés-oktatásnak a szolgálatát az Egri Egyházmegyében. És persze mi fenntartók pedig felelünk azért, hogy olyan témákat nyújtsunk számukra, amelyet akár ők adtak elénk, az élet hozta elénk, akár pedig mi érezzük a fontosságát. A gyermekvédelem és az ehhez kapcsolódó témakörök, akár a kommunikáció az iskolán belül, akár a bántalmazások megelőzése, akár csak a panaszoknak a megfelelő kezelése, az mondhatjuk, hogy sajnos mindig egy aktuális probléma. Szeretnénk a mai értekezleten abban is segíteni az intézményvezető kollégákat, hogy erre szakmai tanácsot kapjanak. Korszerű tanulmányok készülnek ebben. Ma éppen a Váci Szent Mihály intézmény fenntartó előadásában hallottunk a digitális detoxikációról, egy nagyon értékes kutatási eredményt, és egyúttal mi pedig tájékoztatjuk őket abban, hogy miben tud segíteni a fenntartó ezek megelőzésében és ezeknek a szakszerű kezelésében.
Benyovszky Péter, a Gyöngyösi Vakbottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium igazgatója beszélt az intézmény oktatási nevelési elveiről. Elmondta, hogy a technikum milyen sokrétű lehetőséget kínál, az ott tanuló diákok az üzemlátogatások révén korán és közelről beleláthatnak a munkavilágába, ezáltal nagyobb motivációt kapnak az őket érdeklő területek iránti elkötelezettségre. A nap folyamán az iskolák és óvodák aktuális feladatairól, változásairól, jogszabályi változásokról hallottak információkat a jelenlévők. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Rimba Miranda és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. sportja.
Idén június 27-én rendezik meg immár 9. alkalommal az ország egyik legnagyobb szabadidős vízisport eseményét, a MOL Balaton átevezést. Az elmúlt 16 évben 80,3 milliárd forint érkezett a Hajdú-Bihar vármegyei sportélet támogatására. 4 év múlva ott lesz a magyar válogatott a labdarúgó világbajnokságon, mondta Csányi Sándor elnök. Az év női kajakosa címet érdemelte ki a napokban a szolnoki kajakos Csikó Zsóka. Ennyi Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Idén június 27-én rendezik meg, immár 9. alkalommal az ország egyik legnagyobb szabadidős vízisport eseményét, a MOL Balaton átevezést, amelynek középpontja ezúttal is a Zamárdi szabadstrandon lesz. Az indulók bármilyen emberi erővel hajtott vízi járművel, például kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval vagy gumicsónakkal nekivághatnak a kihívásnak. A 8 kilométeres táv a Tihanyi apátság felé elindulva veszi kezdetét, majd egy fordulót követően visszaérkezve a szabadstrandra a célkapun való áthaladással ér véget. Az elmúlt 16 évben 80,3 milliárd forint érkezett a Hajdú-Bihar vármegyei sportélet támogatására. Ez a Sportinfo 2026 nevet viselő vármegyei szakmai sportfórumon hangzott el Debrecenben. A sport az életre készíti fel a fiatalokat, és egyben értékformáló erő is, amely hozzájárul az egészség megőrzéséhez, emelte ki Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár a fórumon.
Az ösztámogatásom az elmúlt 16 évben megérkezett ebbe a vármegyébe sport szakmai szempontok alapján. Az egy szemmel is jól látható összeg, jól is esik kimondani, 80,3 milliárd forint. Tehát én azt kérném mindenkitől csak, hogy ha más nem, ezt a számot vigye haza, hogy ez a vármegye mennyivel gazdagodott a sport területén az elmúlt időszakban.
A Honvédelmi Minisztérium államtitkára elmondta, a jövő feladata nem csak a fiatalok bevonása a sportba, hanem ott is kell tartani őket. Ehhez szükséges a létesítmények fejlesztése, hiszen ezáltal a szülők biztonságos, motiváló környezetben tudhatják gyermekeiket. A fórumon tovább elhangzott, a jelenlegi legnagyobb probléma, amivel a magyar sportélet küzd, az edzőhiány. Ugyanakkor az államtitkárság már 8 felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodást, melyel a szakemberek utánpótlása a cél. Kozák Luca, Európa-bajnoki ezüstérmes gátfutó is részt vett a fórumon. A sportoló az atlétikai világbajnokságon történt szerepléséről beszélt. Szerinte is nagyon fontos a gyermekek megszólítása.
Rengeteg gyerek jött oda hozzám, és ez volt talán a másik legnagyobb emlék, hogy utána sétálgattam a stadionba, és jöttek hozzám ilyen 5 méterenként, hogy egy közös fotót, egy aláírás szeretnének kérni, és hogyha már csak 10 gyereket tudtam motiválni a sportoljon, szerintem már akkor elérte a célját az egész világbajnokság.
A vitafórumon a hallgatóság tagjai kérdéseket intézhettek az előadókhoz. Többek között a debreceni Extrém Sportpark képviselője is élt ezzel a lehetőséggel. Felvetése alapján szükség lenne a Cívis városban egy fedett extrém sportpályára. Barcsa Lajos, alpolgármester elismerően szólt az eddigi teljesítményükről.
Erre, amit a Debex csinált az elmúlt években, nagyon büszke vagyok, és hogyha ezt lehet tovább folytatni, hogy 365 napon keresztül lehessen beltéren sportolni, az meg egy külön plusz hozzáadott érték lenne az elkövetkezendő évekre.
4 év múlva ott lesz a magyar labdarúgó válogatott a világbajnokságon, jelentette ki Csányi Sándor elnök a Magyar Labdarúgó Szövetség 125 éves fennállása alkalmából rendezett emléktábla avatáson. Most őt hallják.
125 éve alakult meg a Magyar Labdarúgó Szövetség, a Sportvilág nevű lap számolt be erről, és olyan szempontból unikális volt ez a szövetség, hogy a korábbi szövetségek, mert nagyon kevés, de néhány alakult már Európában, azok valamilyen nagyobb szervezeten, olimpiai bizottságon vagy más szervezeten belül alakultak meg. A Magyar Labdarúgó Szövetség kezdetektől fogva önálló volt, és fontosnak tartották, hogy önálló szövetségként alapítsák. Hát több mint 10%-át én töltöttem itt az elnöki pozícióba, és hát nyilván vannak nagyon szomorú, meg nagyon jó napok, és hát a legnagyobb sikernek nyilvánvalóan az Európa-bajnoki döntőkbe való kijutást tartom, hiszen 44 év után sikerült kijutni. Nagyon nagy eredménynek tartom az angolok ellen elért 4-0-ás győzelmet, ami több, mint a Puskásik 6-3-as győzelme már különbségbe. És hát a legszomorúbb nyilvánvalóan az a világbajnoki selejtezőkön az elmúlt évben elért eredmények, vagy a sikertelenség, mert azt gondolom, hogy megalapozottan reménykedhettünk abba, hogy legalább a playoffba bejutunk, de rajtunk múlott az is, hogy nem csoport elsőként végeztünk, hiszen 3 meccset rontottunk el ígéretes helyzetből. Azzal, hogy az írek megverték a portugálokat, az örmények meg az íreket, így nagy lehetőségünk lett volna arra, hogy akár első helyen zárjuk ezt a csoportot, de ehelyett itthon maradtunk, 4 év múlva ott leszünk.
Csányi Sándor elmondta véleményét a magyar labdarúgó bajnokságokról is.
Én azt gondolom, hogy az összes bajnokság erősödött, nem csak az NB1, az NB2, be is erősebb csapatok és jobb meccsek vannak, és sokkal több fiatal van a pályán, és nem csak számba több, hanem azt hiszem, hogy tehetségbe is többen vannak, és nagyobb képességekkel, jobb felkészültségekkel bírnak, mint korábban, úgyhogy ennek lehet az eredménye az, hogy egyre többen jutnak ki a top bajnokságba. Én remélem, hogy ez a tendencia folytatódik, és jó lenne, ha a magyar válogatottba 7-8 olyan játékos játszana legalább, aki topligába futbolozik.
Az év női kajakosa címet érdemelte ki a napokban Csikós Zsóka. A szolnoki kajak kenu klub 24 éves sportolójának klasszis teljesítményét ismerték el a fővárosban, ahol a Magyar Kajakkenu Szövetség díjazta a tavalyi esztendő legjobb sportolóit. A szolnoki versenyző kiválóan szerepelt az Európa-bajnokságon. Most őt hallják.
Ugye a két világkupa előzte meg az EB-t, ott még elég betegen tudtam versenyezni, szóval az EB előtt igazából még azon volt a hangsúly, először ezt pihenjem ki, bár már ugye a második világkupára már kezdtem jól lenni, ez látszott azon, hogy mondjuk 501-esbe tudtam előrelépni, mondjuk még csak 6. voltam, de nyilván a 9. helyhez képest ez is nagy előrelépés volt, és azt hiszem 3 hét volt az EB-ig, hogy igazából még azt a formát, ami amúgy megvolt, kicsit kiélezzük az EB-re. Az EB előtti héten kicsit stresszeltem azon, hogy ugye enyém az 501-es, és azért tudtam, hogy milyen nevek voltak előttem mondjuk a magyar kajakos lányok közül, akik ebben a számban indultak, és kicsit túl stresszeltem azt az 1 hetet. Nagyon izgultam edzéseken, hogy nem tudtam úgy teljesíteni, de az EB hetén már abszolút magabiztos voltam. Nekem azért kellett az 1001-es mindig, az EB-n is kellett, a VB-n is, amúgy a világkupákon is nagyon jól jött az, hogy volt egy számom, ahol be tudtam úgymond evezni magam. Nyilván egy 1000 méter nagyon fáj, viszont hogyha nyersz, vagy így látod, hogy a mezőnyhöz képest jól teljesítesz, akkor ez tud adni egy nagyon nagy löketet arra, hogy mondjuk már csak a felét kell elvezni. Úgyhogy nekem ez mindig nagyon nagy segítség volt. Azért évek óta azon vagyunk, hogy én a hosszabb távból építkezek lefelé. Ezt muszáj megtartani nekem, hogy mondjuk készüljünk 5000-re, készüljünk 1000-re, mert nekem kell az alap, amiből tudok gyorsulni. És ugye 3 éve átjöttem a KSIS edzőkhöz, ugye Móroc István és Tóth Petrához, és velük azon dolgozunk, hogy minél gyorsabb legyen az eleje nekem, mert ugye abban volt nagyon nagy különbség a többiekhez képest. Ez még mindig megvan, viszont most már nem olyan nagy a differencia, hogy az utazóm az mondjuk erős mondjuk az 1000 miatt, meg az 5000 miatt, de most már nem olyan nagy távolságokból indulok, amit le kell dolgozni mondjuk a távközben. Ugye nekem az volt nehéz, hogy valahogy belőjem azt, hogy jól rajtolok, megvan az a jó utazom, és abból még tudok indulni a végén. Csak mivel, hogyha nagyon előttem az elejét, akkor nyilván nem bírtam ki a végét. Szóval ez így évek munkája, hogy így kialakuljon, hogy most ez sikerüljön. És az EB-n volt az első olyan pályám, amire azt tudtam mondani, hogy na végre sikerült megtalálnom azt az utazótempót, egy olyan rajtal, amiből még tudok indulni a végén.
Aztán ugyancsak kiemelkedően teljesített a világbajnokságon is.
A Schmidt Gábor mondta, hogy milyen szép ez a bronz, én meg így teljesen összeomlottam, hogy hát én azt hittem, hogy ezüstérmes lettem, mert amikor beértem, ugye én nem néztem ki jobbra, és jobb oldalon jött az ausztrál lány, és ő bejött másodiknak. És visszanéztem a futamot, egyébként végigvezette az egészet, amit egyébként nyilván láttam, mert rózsaszín hajóba ment ő is, szóval elég feltűnő a periférián, hogy ott nagyon előhalad. Viszont azt hittem, hogy sikerült bedarálnom a végére, ez nem sikerült, de abszolút egy olimpiai számos érjemnek örülni kell szerintem.
A győri maraton VB-n azonban aranyérmet szerzett.
Ez 3,6 kilométer. Régebben ez úgy volt megcsinálva, hogy két futással volt három kör, most mind három körre beraktak egy futószakaszt, úgyhogy kicsit így felpesdítette a 3,6 kilométer, de ugye én szintén 5000-ből kiindulva próbáltam annak örülni, hogy nem 5-öt kell futni, csak 3-at, úgyhogy ez így egy jó verseny volt, meg tényleg a hazai közönség az nagyon sokat segített.
Csikó Zsóka az olimpiai felkészülésről is beszélt.
Át kell állnunk az olimpiai számokra. Minél több olimpiai számba kell majd indulnom, hogyha szeretnék kijutni majd Los Angelesbe. Erre szerintem minél előbb kell találni valami olyan lehetőséget, hogy részt tudjak venni mondjuk négyesekbe, vagy esetleg lesz egy olyan párom, akivel tudok versenyezni. Szóval abszolút annak kell fókuszban lennie, hogy az olimpiai számok legyenek előtérben. Viszont nekem kell az, hogy legyen egy biztos számom. Úgyhogy szerintem az ezret semmiképp nem fogjuk elengedni. Alapvetően szerintem a magyar lányok nagyon jók a nem olimpiai számos számokban is, úgyhogy szerintem abszolút jó, hogyha van egy erős női kajakos ebben a számban is, úgyhogy ezt szeretném megtartani, illetve remélem majd az évek alatt lesz egy pár, akivel tudok úgy versenyezni, hogy tényleg az ígéretes legyen. Nagyon más megvilágításban vagyok én így most igazából. Párom továbbra sincs, szóval próbálkozunk azzal, hogy mondjuk amikor elmegyünk egy válogatott edzőtáborra, minél több emberrel próbálgassam a párosokat. Kicsit nehéz az, hogyha egy műhelyen belül több lány edz, mert akkor nyilván nem egy külsős fognak bevenni, hogy akkor páros gyakoroljanak, mert ott könnyebben meg tudják oldani. Úgyhogy így kicsit nehéz helyzetben vagyok, hogy én itt egyedül próbálkozom, de reméljük majd lesz egy olyan ember, akivel teljesen kiegészítjük egymást, és tudunk párost menni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon,